Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepére, az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 21. és 22. versekben a következőképpen. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára elégszer hallották már a testvérek azt a kifejezést, hogy ünneptelen fél év. Így szoktuk sokszor emlegetni azt a fél évet, ami a mai vasárnapunk után, Szent Háromság ünnepe után kezdődik, és egészen advent első vasárnapjáig tart. Az ünneptelen kifejezés egészen helytelen, hiszen például számunkra, protestánsok számára reformáció ünnepe is ebben az időszakban van. De bizonyára, akik kitalálták ezt a kifejezést, nagy valószínűséggel arra gondoltak, hogy pünkösd ünnepével véget ért az úgynevezett üdvtörténeti ünnepek sora. De ezen a vasárnapon se feledhetjük, hogy az egyházi esztendő döntő módon mégis Krisztus év. És ez alól a Szent Háromság ünnepe sem kivétel. Fél évben sűrűsödik a karácsonyi és húsvéti ünnepkör, és még pünkösd is, mint egy ívet húzva Jézus üdvösséget hozó munkája köré. A mai ünnepünk azonban egészen különleges. Ahogyan a köszöntésben említettem, számomra még különlegesebb, hiszen Szent Háromság ünnepén majdnem egy évvel ezelőtt állhattam itt először a szószéken, de ez az ünnep, ez minden keresztény ember számára fontos lehet. Ma már talán mindenki ezt vallja. De ünnepeink sorában a Szent Háromság a legfiatalabb ünnep. Csak a középkorban kezdték megtartani, mégpedig egy pápa utasításának engedelmeskedve. A bevezetése sem ment simán, hiszen nem igazán gondolták az akkori keresztények, hogy miért is kellene külön ünnep annak, amivel minden egyes Isten tiszteletet kezdünk az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Hiszen a Szent Háromság a gyakorlatban mindig is ott volt az Isten tiszteleteiken. De a római pápa akkor azzal érvelt, hogy bizony szükség van egy napra, amikor különleges hangsúly esik a Szent Háromságra, az egy Isten személyének és munkálkodásának a titkára. Még ha ezt a titkot itt a földön soha nem is fogjuk tudni megfejteni, és nem is kell rajta törnünk a fejünket, hiszen a Szent Háromság titkának éppen az a lényege, hogy titok. Valami olyan tulajdonság, ami csak az Istené. Ami ebben a teremtett világban talán emberi logikánk szerint logikátlan és lehetetlen lenne. De az a teremtő Isten számára lehetséges. Ezen az ünnepen tehát ne valami életidegen teológiai mondani való megszólaltatását lássuk az ünnep és az elhangzó igék középpontjában, hanem magát a minden létező dolog felett álló és abban munkálkodó Isten titkát. A problémát ugyanis, melyet az ünnep nevében is hordoz, semmiképpen sem ajánlatos elkerülnünk. Talán sokszor gondolkozunk azon, hogy miként lehet három, amikor egy az Isten. Vannak is példák erre, amik érzékeltetik számunkra, de magyarázni ezek sem tudják. Így is van jól, keressük, kutatjuk az Úristen lényegét, de emberként megérteni itt a földön nem fogjuk tudni. Mi keresztények ezt képesek vagyunk talán megérteni, hitünkkel elfogadni. Mások viszont, akik talán nem hívők, akik talán istentelenek, ahogyan szoktuk emlegetni őket, azok talán egyszerűen ürügyként használják ezt a tanítást arra, hogy elutasítsák a Krisztus követés lényegét. Elfogadva, hogy sosem fogjuk megérteni, és megint csak, ahogyan szoktam példával emlegetni Pál apostoltól, hogy tükör által homályosan látunk itt, hiszen nem tudunk mindent, de akkor majd színről színre, Jézus Krisztus előtt állva. De hogy mindez hogyan kerül elénk ma? Azt a felolvasott igeszakasz mindösszesen két versében láthatjuk leírva. A 72 tanítvány kiküldése és visszatérése után járunk. Tanítványok örömmel térnek vissza a nagy bevetésből. Ők mindenképpen így tekinthettek rá, hiszen mindent beleadtak. Jézus erejével indultak el, hogy tanítsanak, hogy gyógyítsanak, hogy ördögöket üzzenek ki, megmutatva, hogy Isten ereje mindannyiukban ott van a hit által. Úgy érzik, jól vizsgáztak. A mestertől hallottakat és tanultakat, a gyakorlatban is tudták alkalmazni. A mester nem is akarja elvenni tőlük ezt az örömöt, nem akarja egyszerűen csak lesöpörni a lelkesedésüket, hanem mondataival egy még nagyobb összefüggésbe helyezi a tanítványi küldetésük értékét és értékelését. Örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Ezt mondja nekik Jézus. Mert a tanítványság, amely nem csak a kiválasztottaknak jár, ahogyan ezt évszázadok óta tanítják sokan, hanem minden egyes Krisztusban hívő az őt, és őt egész életében követni próbáló embernek. Nekünk is mondja, örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Hiszen ez az öröm még inkább tovább lendít bennünket, hogy a Szent Háromság Istentől kapott erővel éljünk ebben a világban. Hogy tanúskodjunk az ő öröméről, az ő kegyelméről, az ő szeretetéről. Lehet, hogy mögöttünk nincsenek nagy, sőt még talán kicsi győzelmek sem. Lehet, hogy nem leszünk olyan hatással a világra, mint azok a nagy emberek, akiket majdnem minden ember felismer, ha a nevüket mondjuk. Lehet, hogy csak a családunkban, esetleg barátaink, ismerőseink körében tudunk tanúságot tenni, de nem számít, hiszen mi magunk azt a feladatot kaptuk az Úrtól, amit kaptunk, és amit majd kapni is fogunk a jövőben is. Aki ma a tanítványi és tanítói szolgálatban áll, az jól tudja, hogy ez semmivel sem könnyebb, mint ezek ezelőtt volt. Talán még nehezebb is. Amikor hallgatjuk a gyűlölködőket, vagy azokat, akik kereszténynek vallják magukat, de csak a széthúzást erősíti, ezreket azzal győzködve, hogy csak az a jó, amit ők mondanak. Amikor ilyeneket hallunk, talán mi magunk is haragosak leszünk ezek iránt. De az Úr szeretete nagyobb a mi haragunknál. Nagyobb mindennél. Még a leghalálosabb bűnnél is. Lehet, hogy tanítványságunknak nincsenek látványos sikerei, de annak mindenképpen örülhetünk, hogy amire Jézus fölhívja a figyelmünket, és amin ő tud örülni, sőt egyenesen újjongani, ahogyan olvastuk az igében. Mert nagy szükségünk van erre az újjongani is tudó Úrra. Hiszen hányszor látunk olyan filmeket, olyan beszámolókat Jézusról, amelyek egyfajta statikusan az ő tanításait elénk tárják, mindenféle érzelmet mellőzve. Ez az, amit a tanításai értelmezésénél talán valamiképpen tudunk hasznosítani. De még hasznosabb, sőt egyenesen derítő azt látni, amikor Jézust is érzelmekkel teli emberként ábrázolják. Így láthatjuk meg igazán, hogy Isten emberré lett. Rácsodálkozik atyának minden emberi értelem fölötti logikájára, melyel kijelentette magát az egyszerű embereknek. Az itt szereplő görög szó Lukács evangéliumának eredeti szövegében a nepios, a felolvasott igeszakasz egyik kulcsszava. Gazdag tartalmú kifejezés, valamiben járatlan, beavatatlan, kiskorú, önállótlan, gyermeki. Régebben némileg félreérthetően kisdetként fordították, Károli fordításban például így szerepel. Persze azzal is arra utalva, hogy a hitben gyermekeknek szól. Legújabb Biblia fordításunkban már némileg magyarázva fordították le számunkra ezt a kifejezést a Biblia fordítók, itt már egyszerű emberként szerepel. Ami egyrészt könnyebben érthetővé teszi Jézus gondolatát, másrészt viszont nem a teljes értelmet írja le számunkra. Ennél jobb magyar kifejezést azonban talán egyetlen vagy jelen esetben két szóban nem igazán tudtunk volna találni. Nyilvánvalóan van valamiféle gyermeki viselkedésre, állapotra gondoló kifejezés ebben, de nem is a tanulatlan hit reklámozása akar lenni ez a mondat. Hadd idézek ide a testvéreknek a néhai ifjabb dr. Prőle Károly, újszövetség kutató professzor Lukács evangéliumához írt magyarázatából, ahol így foglalja össze, kicsit segítve nekünk a kifejezés megértését, azokról az emberekről beszél itt Isten igéje, akik kicsiségük tudatában Istenbe vetik reménységüket. Akik tudják, hogy kicsik, és semmik a mindenható Istenhez képest. Akik megalázzák magukat előtte, ahogyan Jézus egyes példázataiban és tanításaiban is láthatjuk, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus tehát tud örülni, hiszen miért is ne tudna? Tud örülni, hiszen az Isten emberré lett értünk. Tud örülni a tanítványainak is, és köztük tud örülni nekünk is. Itt, amikor most együtt lehetünk a templomban, vegyük észre, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol nem csak várnak ránk, de örülnek annak, hogyha itt vagyunk, ha végre megérkezünk. Mikor ne örülnénk jobban egymásnak, amikor hónapokon át tartó távolságtartás után már második alkalommal gyűlhetünk össze együtt az Isten dicsérni. Amikor újra foglalkozni tudunk az ő igéjével, ami összekovácsol minket, mert egybegyűjtő kegyelméről és szeretetéről tesz tanúságot nekünk. Nem tudom, hány ilyen hely van még az életünkben. Talán egy-kettő van, bizonyára össze tud mindenki számolni egyet-kettőt, de itt a templomban az Isten tiszteleten mindig, minden alkalommal, ezzel az örömmel, ezzel a szeretettel, ezzel a kegyelemmel vár bennünket az Úr. Félreértések elkerülése véget mindenképpen le kell azonban szögeznünk. Emberi gondolkodásunk sokszor félre vezethet bennünket, de itt Jézus nem csak a sikeres tanítványokra gondol, akik sikeresen tértek vissza hozzá. Nem csak neki körül, annak, hogy tudtak gyógyítani és ördögöket kiűzni emberekből. Miért is örülne csak a sikereseknek? Hiszen mindazokat örömmel fogadja, akik gyermeki bizalommal, talán sikereikkel és kudarcaikkal együtt visszatérnek hozzá új erőért, tanácsért és vezetésért. Hiszen mindenkiben megvan az Isten ereje, az Isten szent lelke, aki az ő útján, a szeretet útján jár. Teljesen mindegy, hogy mikor, vagy hogy egyáltalán sikerül-e bármi érdemlegeset tennünk az emberiségért, hiszen már azzal tettük a legnagyobbat, hogy elfogadtuk őt. Mert ez magával hozza azt is, hogy bizony el akarjuk mondani másoknak is. Hogy máshogy, hogyan máshogyan terjedhetett volna el Krisztus evangéliuma. Ha a tanítványok nem fogadják el a küldetést, ha nem viszik magukkal az örömhírt, hogy aztán az ő tanítványaik is továbbadják azt a következő generációnak. És így tovább egészen eljutva máig. Amikor egyes helyeken talán a modern gondolkodás miatt egyre kevesebben vannak a Krisztusban hívők, ugyanakkor máshol viszont rohamosan nő a keresztények száma. A Szent Háromság emberileg felfogható lényege tehát nem más, mint hogy, amit az igében olvashatunk. Így újongott Jézus a Szentlélek által, magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, És senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya. És hogy ki az atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Ez az ige pedig talán leltárilag tartalmazza a három isteni személyt, az atya, a fiú, Szentlélek személyét, de sokat segíthet a kísértések legyőzésében is. Hiszen alapvetően az a lényege, hogy egyértelműen Jézusról szól, mégpedig az újjongó, örvendező Úrról, akiben összpontosul az Isten teremtő, fenntartó és megváltó munkája. Ma szinte mindent meg akarunk mi emberek tudni a világról, működéséről, keletkezéséről, benne magunkról is. És ez talán így van jól, hiszen értelmünket is az Úrtól kaptuk. A baj sokszor csak azzal van, ha nem bízunk semmi másban, csak a gondolkodásunkban. Vannak dolgok, amiket sosem fogunk megtudni. Vagy azért, mert a világunk természeti törvényei nem teszik lehetővé számunkra. Vagy pedig azért, mert emberileg lehetetlennek és logikátlannak tartjuk. Ilyen a Szent Háromság, amit leginkább akkor tudunk igazán elfogadni, ha nem próbáljuk megérteni. Ha nem törjük rajta a fejünket naphosszat, kétségbe esett próbálkozásokat tenni. De elfogadni sem könnyű, mert szükséges hozzá valami, ami sokaknak nincs meg. Szükséges hozzá a hit Jézus Krisztusban, akiben teljes az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Így legyen, maradjon velünk ez az Isten, így áldjon meg bennünket. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy megismertetted velünk egyszülött fiad és megszentelő szent lelked áldását, melyekkel együtt a Szent Háromságról tettél nekünk bizonyságot. Hálát adunk most neked, amiért megajándékozol az élő hittel, szereteted, kegyelmed áldását adod. Kérünk, adj nekünk elég hitet ahhoz, hogy felismerjük emberi gondolkodásunk határait, és elfogadjuk azt, amit nem vagyunk, és nem is leszünk képesek megismerni itt a földön. Azt, amit még csak tükör által homályosan látunk, akkor majd színed előtt pedig színről színre látunk majd. Áldj meg minket oltalmaddal. Amen.